11. fejezet. A Szent Három Királyok országa és utazása. Krisztus születése napján már elmondtam, hogyan láttam, hogy a szent éjszakán a királyoknak meghirdették a születést. Láttam Menzort és a barna Szairt előbbi országukban, amint a mezőn a csillagokat nézték. Mindenük össze volt csomagolva az utazáshoz. Egy piramis formájú toronyban, hosszú csövön át, Jákob csillagát nézték. Ennek a csillagnak farka volt. A csillag a szemük láttára ketté vált, és láttam, hogy megjelent benne egy nagy szűz, akinek öle előtt ragyogó gyermek lebegett, kinek jobb oldalából kihajtott egy ág, amelyen egy virág több bejáratú kis toronnyán nyílt, és végül várossá alakult. A képet már nem tudom egészen leírni. Elátomás után ők ketten azonnal elindultak. A harmadik, Teokeno, néhány napnyi távolságra keletebbre lakott. Ugyanabban az órában ő is ugyanazt a csillagképet látta, és nagy sietséggel mindjárt el is indult, hogy két barátját hamar utolérje, ami meg is történt. Azzal a vágyakozással szenderedtem el, hogy szeretnék az Isten anyánál lenni a jászolbarlangban, és a kicsi Jézust a karjaimba kapni tőle, és a szívemhez szorítani. Meg is érkeztem oda. Éjszaka volt. József a jobb karjára dőlve aludt a fekhelyén, a bejárattól jobbra. Mária a szokott helyén ült, ébren, a jászol mellett, fátyla alatt a keblén tartva a kicsi Jézust. Ha nappal ébren ült, takarójának egy részét a háta mögött összegöngyölte, és támasztékul használta. Most a fekhelye fejnél kicsit alacsonyabb volt. Én ott térdeltem, és nagy vágyakozással imádkoztam, hogy a kicsi Jézus nálam lehessen. Ó, Mária ezt jól tudta. Ő tud mindent, és megható együttérzéssel mindent elfogad, ha valaki igaz hittel imádkozik. De oly csendes volt, oly bensőséges és tiszteletadó, anyaian imádó, és a kicsi Jézust nem adta oda nekem, azt hiszem azért, mert szoptatta. Ezt én nem tudtam volna megtenni. A vágyam azonban egyre erősödött, és egyesült mindazon lelkekével, akik a kicsi Jézus után vágyakoztak. Ez az üdvösség utáni vágy azonban senkiben sem volt oly tiszta, ártatlan, gyermeki és hűséges, mint a keleti Szent Három Királyok szívében, akik századokon át minden ősükben hittel, reménnyel és szeretettel vágyakoztak utána. Akkor az én vágyam az övékhez kapcsolódott, és imádásomat befejezve, csendben és nagy tiszteletet adva kiosontam a jászolbarlangból. És egy hosszú utazással elvezettek a Szent Három Királyok karavánjához. Ezen utazás közben sok országot, sokféle lakást, népet, ruházatot, szokást láttam, bálványimádásokat is, de a legtöbbet elfelejtettem. Ami még világosan megmaradt az emlékezetemben, azt szeretném jól elmondani, amennyire csak képes vagyok rá. Kelet felé egy olyan vidékre vezettek, ahol még soha nem jártam. minden csupa terméketlen homok volt. Az egyik dombon, gajakból épített kunyhókban egy sereg ember lakott, 5-8 fős családokban. A gajtető a dombnak támaszkodott, amelyből kiválták a lakóteret. Belépve az ajtók mindkét oldalán a hátfalig nyúló válaszfalakat láttam, az első és hátsó helyiség nagyobb, a középső kisebb volt. Azon a vidéken semmi más növény nem él meg, csak alacsony bokrok, és itt-ott egy kicsi fa, amelynek terméséből ezek az emberek fehér gyapotot szednek. Ezen kívül láttam néhány nagyobb fát, melyek alatt a bálványaikat állították föl. Ezek az emberek még nagyon vadak voltak, nekem úgy tűnt, hogy többnyire húst esznek, mégpedig madarakat nyersen, és részben rablásból élnek. Teljesen réz színűek voltak, a hajuk rókavörös. Alkatuk kicsi, zömök, szinte kövér, de nagyon ügyesek, fürgék és tevékenyek. Házi állatokat és nyájakat nem láttam náluk. Láttam, hogy nincsenek teljesen felöltözve. A férfiak alsó testükön, az övükről elől és hátul lelógó ráncos kötényt viseltek, a mellüket az övig keskeny, keresztbe vetett válszalag fette, mely a válluk felett a nyaknál végződött. Ez a keskeny mellszalag rugalmasnak tűnt, hosszabbra is lehetett húzni. Egész hátuk, a nyakat fedő szalagot kivéve övig csupasz volt. A fejükön szalaggal megkötött sapkát viseltek, a homlokuknál valami rózsa vagy szalagfélével. A nők fél ágyikig érő, rövid, ráncos szoknyát viseltek. Mellüket és alsó testüket kabátfélével fették, amelyet öv fogott össze. Ez a ruhadarab a nyakuknál stóla szélességű szalagban végződött, mely a válluknál fogazott, a mellük előtt sima volt. A fejüket sapka fette, amelyen felül letompított serlekforma gomb, mely hegyesen nyúlt a homlok felé, és a fülek előtt az orcákon zárult. A fülek mögött és a tarkónál a sapkáról különálló szalagok lógtak, melyek közül a hajuk konyhban kilátszott. Az asszonyok melltakarója tarka volt, sárga és zöld díszítéssel kivarva vagy himezve, középütt gombokkal ékesítve, a válnál fogazva. A hímzés nyers volt, mint a régi miseruhákon. A felső karjukon karikákat viseltek. Ezek az emberek a fehér gyapotból takarókat készítettek, amelyet egy alacsony fa terméséből gyűjtöttek. Ketten egy halom gyapotot a testükre kötöttek, és mindegyik a másik testéről, egyre inkább távolodva tőle, újnyi vastag, nagyon hosszú kötelet font. Ezeket a köteleket aztán széles takarókká dolgozták össze. Amikor már elég sokat készítettek, a fejükön nagy tekercsekben a városba vitték, és ott eladták a takarókat. Ezen a vidéken itt is, ott is, nagy fák alatt láttam a bálvány szobraikat, melyeknek széles szájú ökörfeje volt nagy szarvakkal. A testükben kör alakú mélyedés, alatta egy újabb lyuk, amelyben tüzet gyújtottak, és a felette levő mélyedésbe tett áldozatot elégették. Minden ilyen bálványfa körül kőoszlopokon más állatok kis szobrai álltak. Madarak, sárkányok, három kutyafejes figura és egy összetekeredett kigyófarok. Utazásom elején olyan érzésem volt, mintha a jobb oldalamon egy nagy víz volna, amelytől egyre inkább távolodom. Miután ezeknek az embereknek a földjét elhagytam, utam egyre magasabbra hágott, és egy fehér homokból álló hegyháton, ahol mindenféle olyan apró, fekete kőtörmeléket láttam, mintha fazekak és tálak törmeléke volna, gyakran körül kellett néznem. A másik oldalon völgybe menet, olyan vidékre jutottam, amelyet szinte sorban álló fák takartak. Voltak közöttük pikkelyes törzsű és rendkívül nagy levelű fák. Piramis formájúak is, igen nagy, szép virágokkal. E fáknak sárgás-zöld leveleik voltak. Láttam egészen fényes, szív formájú levelű fákat is. Ezután olyan vidékre jutottam, ahol dombok között beláthatatlan nagy legelők terültek el, mindenfelé nagy nyájak nyüzsögtek. A magaslatok körül szőlőt műveltek, alacsony, fonott sövénnyel megtámasztott teraszokon. A nyájak gazdái lapos tetejű sátrakban laktak, melyeknek bejáratát könnyű, fonott ajtó zárta el. Ezek a sátrak azokból a fehér takarókból készültek, melyeket azok a vademberek készítettek, akiknél korábban jártam. A takarókat azonban felül még pikkelyszerűen barnás lemezekkel fették, amelyek körös körül bolyhosan lelógtak. Ezek a lemezek szőrösek voltak, és mohából vagy állatbőrből készítették. Középen egy nagy, körülötte sok kisebb sátor állt. A nyájak fajtánként elkülönítve járták a legelőket, melyeket itt is, ott is, mint valami alacsony erdő, kiterjedt bozótos szakított meg. Nagyon sokféle nyájat tudtam megkülönböztetni. Láttam hosszú, göndörszőrű és gyapjas farkú juhokat, aztán nagyon gyors, őszhöz hasonló, borjú nagyságú állatokat szarval, mások olyan nagyok voltak, mint nálunk a vadon futó póniló. Láttam tevék seregét, és hozzájuk hasonló két pupú állatokat is. Az egyik helyen, karámban, fehér és foltos elefántokat láttam, nagyon szelídházi állatok voltak. E látomásokat háromszor más témákról szóló elmélkedések szakították meg, és más-más napszakokban újra meg újra visszatértem ezekhez a nyájképekhez. Úgy tűnt, hogy ezek a nyájak és legelők az egyik útra kelt királyé, gondolom Menzoré és családjáé voltak. Alkalmazott pásztorok legeltették őket, akik térdig érő kabátot viseltek, körülbelül olyat, mint a mi paraszt szoknyáink, csak szorosan a testükhöz simult. Úgy gondolom, hogy most, a főnök hosszabb időre szóló elutazása után, az összes nyájat felügyelők vették számba, és a beosztott pásztoroknak számot kellett adniuk, mert azt láttam, hogy időről időre hosszú ruhás, előkelő emberek jönnek hozzájuk, akik mindent szemügyre vettek. Bementek a középen álló nagy sátorba, aztán a nyájakat áthajtották a nagy és kicsi sátrak között, megszemlélték és megszámlálták. A számvevőnek, nem tudom milyen anyagból, lap volt a kezében, amire valamit fölírt. Közben arra gondoltam, bárcsak a mi püspökeink ilyen szorgalmasan ügyelnének az alárendelt pásztorok kezére bizott nyájaikra. Amikor az utolsó megszakítás után visszatértem a legelős tájra, már éjszaka volt. Mélységes csend honolt a táj fölött. A legtöbb pásztor a kis sátrak alatt aludt, csak néhány járt föl és alá a szendergő nyájak körül, melyek fajtánként elkülönítve, különféle karámokkal körülvett nagy térségeken, többé-kevésbé összebújva feküdtek. Számomra mindenekelőtt megindító és áhítat keltő volt a mérhetetlen mély kék égbolt látványa a széles mező szendergő embereknek szolgáló nyájak fölött. Megszámlálhatatlan, sziporkázó csillag, melyek mind a mindenható teremtő hívására léptek elő, kinek pásztori hangját a hűséges nyájhoz hasonlóan úgy követik, mint a földi báránykák halandó pásztoraik hangját. És amikor az ide-oda járkáló, virrasztó pásztorokról láttam, hogy inkább az ég csillagnyájait figyelik, mint a gondjaikra bizott földi bárányokat, meggondolhattam, joggal néznek föl csodálattal és hálával az égre, ahová őseik évszázadok óta vágyakozással és imádsággal várva tekintettek föl. Mert miként a jó pásztor, aki keresi az elkóborolt bárányt, és nem nyugszik, amíg meg nem találja, és haza nem viszi, úgy tesz most a mennyei atya, mindezen megszámlálhatatlan csillagseregek hűséges pásztora a mérhetetlen térben. Amikor az ember, akinek gondjaira bízta a földet, vétkezett, és ő büntetésül megátkozta, kereste az elbukott embert és a földet, tartózkodási helyét, mint elveszett bárányt, sőt, elküldte egyszülött fiát, hogy emberré legyen, az elveszett bárányt hazavezesse, és Isten bárányaként magára vegye a bűnöket, és halálával elégtételt adjon az isteni igazságosságnak. És a megígért megváltó eljövetele most megtörtént. A királyok csillag vezetésével az előző éjszakán útra keltek, hogy hódoljanak az újszülött megváltó előtt. Ezért tekintettek föl a virrasztó pásztorok csodálkozva és imádással az égi mezőkre, mert a pásztorok pásztora onnan szállt alá, és először a pásztorok kaptak róla hírt. Miközben a messzire nyúló legelőket szemléltem, hallottam, hogy az éjszaka csendjét tevéken lovagló emberek közelgő dobogása töri meg. A karaván elsietett a szendergő nyájak mellett a pásztortábor fő sátra felé. A zaj itt is, ott is fölébresztette az alvó tevéket, és hosszú nyakukkal a karaván felé fordultak. Ébredő bárányok bégetését lehetett hallani. A jövevények közül néhányan leugrottak hátas állatukról, és ébresztették a sátrakban alvó pásztorokat, és az őrködő pásztorok is odajöttek hozzájuk. Hamarosan minden élő összegyűlt a karaván köré, élénken beszélgettek, és a csillagokat szemlélve csillagképeket magyaráztak egymásnak. Az egyik csillagképről, vagy égi jelenségről is folyt a szó, amely már eltűnt, mert én magam e jelenséget nem láttam. Ez Teokenó karavánja volt, a harmadik, legtávolabb lakó királyé, aki ugyanazt a csillagképet látta hazájában, és azonnal ide indult. Azt kérdezte, hogy Menzor és Szair milyen messze járhatnak előtte, és látható-e még a csillag, amelyet ők követnek. Megkapván a szükséges felvilágosításokat, a karaván minden késlekedés nélkül gyorsan folytatta útját. Ez volt az a vidék, ahol a három külön lakó király rendszeresen összejött a csillagok megfigyelésére, és itt volt az a piramisszerű torony is, amelyről hosszú csővel figyelték a közeli csillagokat. Teokenó lakott a legtávolabb, mégpedig túl azon a földön, amelyen egykor Ábrahám élt, amely körül valamennyien laktak.